Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a középkori várak a védelmi szerep mellett más fontos feladatokat is szolgáltak. Az ispáni várak például közigazgatási szerepet, ugyanakkor vámszedési és bíráskodási joggal is bírtak. A nemesi várak a nemesek családja és szolgaszemélyzete katonasága mellett gyakran a király és környezete fogadását is el kellett látnia. Ilyenkor az étkeztetés nagy feladat volt. A mai műsorunkban a várkonyhákról, a főúri asztalok bőségéről és a fogyasztott italokról fogunk beszélni. Témánk: élet a 14-17. Századi várakban. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urakat, köszönöm a meghívást.
Miért tartja fontosnak erről a témáról beszélni?
Hát azért fontos ez a téma, mert általában a nagy közönség azt ismeri, hogy ugye a várakat támadták, hol török, hol tatár, hol saját honfitársaink, de lényegében az a helyzet, hogy ezeken a támadásokon kívül ezekben a várakban más élet is volt, és erről szeretnék egy keveset beszélni.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben első perceiben tartsunk egy rövid emlékeztetőt, amelyben foglaljuk össze a legutóbbi műsorunk tartalmát.
A legutóbbi műsorunkban ugye a végvárrendszerről beszéltünk, Zsigmond király korában, és erről szeretnék hamar összefoglalni egy-két dolgot. Tehát Zsigmond király trónra lépése után Magyarországnak rövidesen az Oszmán Birodalom terjeszkedésével kellett szembenézni, és a rigomezei győzelem után 1389-ben a hazánk közvetlen szomszédjává vált a török birodalom, és ezért ismétlődő török betörések portyák sújtották az ország déli részét. Zsigmond király kezdetben támadó hadjáratokkal próbálkozott, a nikápolyi veresség azonban 1396-ban arra késztette, hogy ez a remény szerte foszlott, és másképp kellett hadjáratokat folytatni. Látható volt, hogy megtorló hadjáratokkal a törököt nem lehet kiűzni Európából. És akkor a király ebből levonta a következtetéseket, és a támadó háborúk helyett az ország védelmének a megszervezését helyezte első helyre, és így megreformálta a hadsereget, bevezette a telekkatonaságot, és arra törekedett, hogy a déli államokat, mint amilyen volt Szerbia vagy Havasalföld, Bosznia, a fennhatóság alá vonja, hogy így ilyen ütköző államokat alakítson ki a török támadásokkal szemben, és a király elkezdett ezeken a vidékeken várakat építeni, és közigazgatási egységeket hozott létre, és az ispánoknak, akik ezekbe a helyekbe kerültek, nagyon fontos szerepe lett, és ennek következtében megszerezte a Szörény várát és a Szörényi bánságot is. Ez a várrendszer, ez tulajdonképpen először a német lovagrendnek az ütködésével jött létre, és ez a német lovagrend a legjelentősebb egyházi lovagrend volt Európának ezen a részén, és fontos szerepet játszott Magyarország határvédelmében. Először a német lovagokat ugye II. András magyar király telepítette be az erdélyi barcaságba, erről már beszéltünk, és így ez volt nekük a szerep, szereplők, hogy a keletről érkező nomád támadásokat elhárítsák. Másodszor pedig Zsigmond magyar és cseh király, német-római császár hívta be a lovagokat, akik ekkor már a Baltikumba kiépítették a központukat, és így erős hadsereg rendelkeztek, és a magyar határ védelmére, tehát a Balkán felőli oszmán támadásoknak a kivédésére hívta be őket ide. Az egyik földrajzi adottság is segített ebben a védelemben, és pedig a Dunáról van szó, mert hát a Duna ugye egy ilyen kitűnő, egyik legnagyobb vízfolyás lévén biztosított egy bizonyos védelmet azáltal, hogy egy ilyen határvonalat képzett a Magyar Királyság és a Török Birodalom között. Később középkorban a Dunát érintő legnagyobb katonai nyomás ugye az Oszmán Birodalomtól érkezett, és ez a természetes határvonal nem volt elegendő, ezért aztán a 14-15. Század fordulóján magyarországi határon fokozatosan kialakult egy várakból álló védelmi rendszer, amely ugye a Vaskapu vidékén a Dunának egy 134 kilométeres hosszú szakaszán helyezkedett el, és ezen a területen kialakult egy ilyen várrendszer. Hát, mint mondtam, legelőször a német lovagrend kapta meg az ellenőrzési jogot, és akkor ők voltak azok, akik ezeknek a váraknak az építését elindították. Na most a várláncot, ami kialakult, azt a Vaskapu két végpontján álló Szörényvára és Szent László vár között kiépített várrendszer biztosította, és itt ilyen 10-12 kilométeres távolságra egymástól épültek fel ezek a várak, és ezek aztán erőforrásként szolgáltak egymásnak, ugyanis a kisebb várakban kevesebb katonaság tartózkodott, de akkor, amikor egy támadás érkezett, akkor ők egymást értesítették, és annak függvényében, hogy honnan jött ez a támadás, akkor ezt a katonaságot itt mozgatták, és a védelmet meg lehetett szervezni. Azt mutatja ez a várrendszer, hogy ennek a feltöltése katonasággal először, mint mondtam, a német rohangrendnek volt a feladata, de később a katonaság, ugye a magyar katonaság is nagyon fontos szerepet játszott, és már az 1420-as évek végére egy egész tucatnyi vár épült ki, ez volt a végvárrendszer, és ezeket állandóan erősítették, bővítették, hogy ezeket a határmegyéket védeni tudják. Ebben az időben volt a magyar állam abban a helyzetben utoljára, amikor még pénzügyileg olyan határrendszert, várrendszert tudott kialakítani, a végvárrendszert tudott kialakítani itt a Duna mentén, amely ellen tudott állni egy darabig a támadó törököknek. El kell mondjam azt is, hogy ennek a végvárrendszernek a kiépítéséhez nagyon hozzájárult az ozorai Pipo, magyarul így nevezték, eredetileg Filippo Scolari nevezettű Firenzéből származó katona, aki nagyon ügyesen szervezte itt a déli határvidéken ezeket a harcokat, és az ő irányítás alatt, mert az ő irányítása alá tartozott Szörényvára, és ez aldonai rendszer, egészen 1435-ös évekig tudták itt biztosítani a várvédelmet, tehát a végvárrendszernek a kiépítése az nagyon fontos volt ebben az időszakban.
Keresztes úr, hogy alakították ki a várkonyhákat? Folytassuk ezzel a kérdéssel a mai beszélgetésünket.
Már szó volt arról, hogy ezekben a várakban ugye nem csak katonaság, hanem ezeknek a katonáknak a családjai is éltek, vagy a nemesi várakban többen is laktak, és a nemes úrnak a családja, a katonasága, a szolganép, és ennek következtében az étkeztetés biztosítani kellett. Ezért akkor a középkori várakban ilyen várkonyhákat alakítottak ki. Az Árpád-kori várkonyhák többnyire faszerkezetű, különálló épületek lehettek, és a várakban, a várfalakon belül épültek ezek, vagy pedig egy egész ilyen különálló épületet alkottak. Egy kandallós helység volt, ezt a kandallót nem csak fűtésre, hanem sütésekre, főzésekre is használták, és ezeket egy ilyen központi helyen építették. Na most a konyhák annak következtében, hogy tűzzel játszottak itt, tűzveszélyesek voltak, és ezért gyakran különálló épületeként is szerepeltek, ezeket akkor már később kőből és téglából kezdtek építeni, így a 14. századtól 15. században már új konyhák épültek, és ezek általában az épületeknek a földszintjén kaptak helyet, Így például az esztergomi érseki palotában a konyha például két részből állt, itt egy előkészítő helységből és egy sütő-főző térből, visegrádi várban pedig kétféle konyha volt, az udvarnépnek külön és a királynak külön. Konyhához tartozó nagy helységekben raktárok is voltak, és ezek a raktárak azok a palota földszintjén voltak, itt halfüstölde is volt, és itt tárolták általában a húsokat. Aztán a középkori várokban, mint a főúri konyhákat, étkezés szolgáló nagy termek közelébe helyezték el. Az ételek, hogy ne hűljenek meg, ezért kellett ezeket minél közelebb helyezni a nagy termekhez, és így szolgálták fel az ételeket. A tűzhely felett kürtővel, a berendezés legfőbb butorával rendelkezett. A tűzhely felett készítették az ételeket, itt folyt az előkészítés, a fogásokat is itt állalták, és a nagyobb húsdarabokat húsvárott tőkén darabolták fel, bárdal vagy nagyobb késekkel, és az edényeket pedig a polcokon, pedig faállványukon tartották. Tűzhely közelében varak akasztva tartották a főzéshez, a vízmelegítéshez vasból vagy részből készült üstöket, fazekakat használtak, melyeket kampos vasúdakra, láncokra függesztettek, és így ezekből a kerámiából készült fazakat vagy közvetlenül a tűzhelyre tették, vagy ilyen vas háromlábakra állították, húst alatt vagy vasnyáson rostélyon sütötték. A konyhák palábakra helyezett asztalait, ezen kívül még gőmedencék is szolgálták, amelyekre itt mosták a húst, itt mosták a zöldségeket, gyümölcsöt, és ezeket használták a mosogatásra is. Tehát a vízkiöntésre is használták, vagy a hulladékoknak az eltávolítására ezeket a kőből épített vályukat. Ezeket az ételeket az asztalnokok vagy az étekfogók szolgálták fel, és a pohárnokok, ezt mindenki már ismeri, az asztalt aprósszal telítettek le, sót, tányérokat, kenyeret helyeztek el az asztalra, tehát mindent előkészítettek ahhoz, hogy az étkezést azt meg lehessen ejteni.
Milyen volt az ünnepi asztal egy főúri családnál?
El kell mondanom azt, hogy a főúri család akkoriban nem két-három embert jelentett, hanem az előkelő családoknál 4-5 gyerek volt, de abból a számításból, hogy abban az időben nagyon nagy volt a halandóság, és így a 8-10 gyermekből is alig csak 2-3 érte meg a felnőttkort, és ezek a családok vagyont gyűjtöttek, hogy az örököseiknek a jövőjét biztosítsák, főleg férfiágon, és hogy a család neve fennmaradhasson. A lányokat kiházasították szokás szerint általában kisebb birtok részekkel, és még inkább pénzben fizetve ki az örökséget, de a szükebben vett családon kívül egy-egy nagyúri családnak mindig nevelkedett néhány fiú és leány, és az udvar különböző rangú szolgálattevői is jókora népséget jelentettek. Tehát az uradalmi családoknál nagy ünnepségeket rendeztek, nem csak akkor, mikor karácsonyi vagy újévi ünnepség volt, hanem más alkalmakkor is, ilyen egyházi ünnepek alkalmával összegyűlt a család, nem csak a család, hanem a szomszédos nemes urak is. Ezeknek a bandérjai ma is itt részt vettek, és a szolgasság tehát nagy ünnepségeket tartottak. Hogy kell elképzelni egy vacsorát vagy egy ilyen ebédet, amikor hagyományos ételeket is fogyasztottak, főleg húsételeket, de a húsételek mellett nagyon bőségesen fogyasztottak például gyümölcsöt, így például almát, diót, mézet, fokhagymát, vagy hüvelyesekből készült leveseket, mákos tésztát, és ezeknek mind ilyen szimbolikus jelentősége volt a betegség megelőző és rontás elhárítási szereppel. Hogyan történt egy tálalás? Tehát ezt megtudhatjuk például leírásokból, mert egy 1648-ban egy Batthyány Ádám konyhai rendtartásából tudjuk azt, hogy az asztalnokok és ételfogóknak az volt a feladata, hogy a konyha mestere együtt az ételeket elkészítsék, és aztán így csoportosan mentek és kiszolgálták a konyhából kiadott ételeket. Ezek az asztalnokok vigyáztak arra, hogy a tálak elé oda kerüljön az étel, és hogy a felszolgálás folyamatos legyen. Na most a pohárnokok, ezek a pohárszéket szolgálták, és mindig tiszta fehér ruhával törölték és a serlegeket és a csészéket. A nemesi uraknál aranyjal díszített ezüst poharakat használtak, vagy pedig kristályüvegből készült ivőedőnyeket. Szép és tekintetes kellett legyen ezeknek a felszolgálása, mert hát ugye az úrnak, tehát a szervező nemes úrnak a gazdagságát és az udvarának a bőségét mutatták. Abroszokat használtak, és a kenyeret, húst késsel, villával ették már a későbbi időben, míg az elején ezt csak kézzel tették meg. Leírja Galeotta Márcio Mátyás király udvarában például, hogy mindenek előtt van valami kenyérféle, a közös tából kiveszi, amit kíván, és falatokra vágva ujjaival teszi a szájába. A magyaroknál nem igen van szokásban a szeletelők, úgyhogy csak a legnagyobb nehézségekkel védheti meg az ember a magyarok bőséges és gazdag táplálkozása miatt kezét és ruháját a beszennyeződéstől. Mátyás király idejében is elmondható, hogy hát miután kiszolgálták önmagukat a közös tából, akkor kézzel fogyasztották el az ételt, de később már kést és villát is használtak. Na most egy másik ilyen leírás például a Murányi udvartartásban van, ahol Batthyány Ádám Németújvári várában két csoportban csaknem 100 úr, másfél száz kísérő katona, kisinasok, 25 étekfogó, 27 leány kisasszonyról van szó, mesterinas, lovász, mosóleányok, csatlósok, kocsisok, tehát látható, hogy milyen rengeteg sokan ültek az asztalhoz, ezen kívül pedig ide számíthatók, mint mesteremberek és a cselédség is, akik mind ételt kaptak az úrtól. Elmondható az is, hogy körülbelül mennyi ételt kaptak ezek. A cselédség például 3 meszely bort, tehát ez körülbelül 1,3 liternek számítható, 2 cipot kapott. A 16.-17. században ugye víz helyett, aki csak tehette, bort vagy sört ivott, óvakodva a bizonytalan, tisztaságú és gyakran fertőzött vizektől, szintén a Nyugat-Dunántúron az 1640-es években a nép ellátására naponta mindegy 25 kg marhahúsra, bárányra, 2 lúdra, 12 tyúkra és hetente másfél borjú húsára volt szükség az étkezéshez. Tehát látható, hogy annak következtében, hogy egy ilyen nemesi udvarban hányan voltak, milyen nagy mennyiségű ételt kellett biztosítani az ellátásra. Az étkezéshez azonban nem csak hús, bor és sör tartozott, hanem szívesen fogyasztottak gyümölcsöket, nyersen vagy asszalva. Befőttöket készítettek, lekvárakat, gyümölcssajtokat, és ezeket nagyon kedvelték. A várkastély úrnői voltak azok, akik ezt a dolgot előkészítették, és ahogy akkor mondták, liktáriumokat cserépedényekben tették el, és így tárolták őket. Fogaras várában például 1632-ben aszalt szíva liktárium, meg birsalma, meg rögdínye liktárium volt, Sárospataknál pedig a leltár szerint szilva, barack, birsalma, körte, görögdínye és barack liktáriumokat is felsorolnak például 1634-ben. Az aszalás volt az egyik legfontosabb tevékenység, amivel télire tették el a gyümölcsöket, de ugyanakkor sütött gyümölcsöt is eltettek, például körtét vajban, vagy főzték borban őket, almakását készítettek, tehát ha így végignézzük ezeket a fogásokat, kiderül, hogy nagyon sok ételformát, és nagyon ügyesen tartósították ezeket, például ilyen kajszi barack pogácsákat készítettek, vagy megykását, amivel ezeket a gyümölcsöket tartósították. Látható, hogy ezekben a várakban a gyümölcsöket tároltak, például leírják, hogy Kanizsa várában 84 köböl aszalt gyümölcsöt tároltak, vagy a Rákócziak 151 köböl aszalt gyümölcsöt tartottak, vagy 566 köböl vadgyümölcsöt, tehát ebből itten kökény, meg megy, meg aszalt som, ezek voltak találhatók. De ezen kívül ezeket a gyümölcsöket az úri asszonyok illatszerek vagy gyógyvizek készítésére is használták, tehát a várak leírásánál például a Pataki várban Lóránffy Zsuzsánna háztartásában 9 üveg rózsavíz volt, vagy gyöngyvirágvíz, petrezselyemvíz, szegfűecet, epervíz, meg ilyenek találhatók. Tehát látható, hogy ezekben az udvarokban milyen széles skáláját használták ezeknek az élelmiszereknek. És itt felolvasnék egy apafi Mihály fejedelem egyik ebédjét, amit 1681-ben Ebesfarmán tartott lakoma alkalmával írtak le. Tehát égett bor pálinka, ez volt ugye az égett bor volt a pálinka, méser nyitotta meg az ebédet. Első ételek volt a disznókerme, tehát a körme, ecettel. A második fogás leves rizskásával. Harmadik, tehénhús lével és murokkal. Negyedik fogás, espékelt bárány. Ötödik fogás, káposzta orjával. Hatodik fogás, kövérpulyka, kövérlút és kövérkappan olasz salátával és hideg almak kásával. Közben berethalmi és holdvilági borokkal nyomtatták le a sok kövérséget. Hetedik fogás, csuka következett lengyel módon édes lével. Aztán a nyolcadik, vaddisznóhús szegfűvel. Kilencedik fogás, fácán sült ducsászával, azaz dulcsászával. Tizedik fogás, főtt tésztát és túros tésztát vajjal, majd mandulás tortára. A tizenegyedik fogás, az havasi sajtok voltak gyümölcsel és asszonyi édességek, almapánkó, eperjes és szederes tartalékkal, végül csiga és marcipán, legvégül bor és különféle pompás borok. Tehát látható, hogy egy ilyen udvari ebéd alkalmával hatalmas mennyiségű élelmiszert hordtak fel, fogyasztottak el, és így körülbelül 15-20 féle ételt szolgáltak föl, és ezt a felszolgált ételt borral, sőrrel nyomtatták el, és főleg letáncolták, miután ugye a bor, sör megtette a hatását.
A Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy a várakban mit ittak a főurak a bőséges étkezés után.
Kezdjük azzal, hogy leghamarabb eleink a vizet kellett volna igyák, mert a víz az mindenütt megtalálható, és az egyik legtermészetesebb és legegészségesebb ital lenne, de hát középkorban és a török idők embere többnyire nem használta a vizet, sőt a napi tisztálkodás alkalmával is nagyon ritkán csináltak ilyesmit, és a ruhát is jóval ritkábban cserélték. Elmondható az, hogy a sebes folyású patakok meg a nagyobb vizek tisztulása is elég lassan történt, és így a nagyobb folyók mellett, mint a Duna, Tisza, itt ezt rendszeresen használták a vizet mosásra, de ivásra csak az állatoknak adták. A várak mentén, és hogyha a várakról beszélünk, akkor itt inkább a kutakról kéne beszéljünk, és ezeket a kutakat békeidőben használták, főleg a hegyvidéken, ahol jóval tisztább volt a víz, de hát ezeknek a kutaknak az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy hát ezeket fúrni kellett, és nagyon nehezen tudták ezeket a dolgokat intézni. Ezek a várak egy része ugye kőből épült, és akkor ezeknek a kőből épült váraknak a külső falait azt fapalánkokkal építették tovább, és ezeket a fapalánkokat az ostromok igyekeztek felgyújtani, és éppen ezért nagyon szükség volt ezekre a kutakra, hogy tűz eseteket tudják kivédeni. Ezért például vizes marha bőrökkel igyekeztek a tűz ellen védekezni, a gyújtónyílakat, vagy az ilyen robbanó golyókat, azokat próbálták ugye semlegesíteni. Így aztán elmondható, hogy a várvizsgálatok során az volt az egyik legfontosabb feladat, hogy ezekben a várakban hogy áll a kút, és hogy befejezette a kutaknak az építése. Általában megépítették ezeket a kutakat kővel, a föld alatti részeket, aztán a felette lévő részt, azt pedig fából épült kávákkal látták el, és azon kívül pedig a várakban ilyen víztárolókat, víztartókat tartottak, amiből aztán a vár ostrom esetén, vagy pedig nagy szárazságok alkalmával a vízhiányt tudták pótolni. Például elmondható, hogy a középkori Buda várában csak nem minden háznak kútja volt, és ez tovább vezethető még a török korra is, és a vizet azt a Duna vizéből szivattyúzták, és aztán a városkútból használták a polgárok, és innen vízvezetéket is építettek ki, hogy több helyen is tudják használni. Nagyon kellett vigyázni a váraknak a kútjára, ugye, mert ezek tisztán kellett maradjanak, és a belekerülő szennyeződés az pedig járványokat is okozhatott, ostrom idején pedig a tüzek oltásához használták, vagy pedig a sebek lemosásához, főzéshez is kellett a víz, és ilyenkor ezt nagyon felforralták a vizet, hogy semlegesítsék a fertőzési lehetőségeket, azt kiiktassák. De hát leginkább bort vagy sört fogyasztottak, és ez a az ital a 16.-17. században ilyen általánossá vált, a katonaságnak a legkedveltebb itala lett, és a vár uradalmak általában a hozzájuk tartozó területeken mindig szőlőműveléssel foglalkoztak, és így a borkészítés az a jobbágyoknak egyik legfontosabb feladata lett. Na most a borkezelés ugyancsak kezdetleges volt abban az időben, az urak asztalára szánt hozzáértő vincellérek, azok ugye a jobb borokat hordták az úrasztalra, de hát a szegény szolganépnek vagy a katonaságnak a lőre jutott, ahogy mondták akkor is, ez nem nagyon volt élvezhető. Például Tinódi Lantos Sebestyén ír egy következő megjegyzést. Azt mondja, hogy Egőr jó szerencséjén, Vígoltában, Vígin iszik, Szikszai jó borában, mert ha török csúsz Egőr vala várba, víztől nált töröm vala ő órában. Tehát itt leírja, hogy ha a Eger megmaradt magyar kézen, akkor itt bort termeltek, de ha a török kézre jutott volna, akkor mivel a törökök bort nem fogyasztanak, ezért nem is termeltek volna szőlőt. Általában ezt a bort pincékbe tárlalták, élelték, és sokszor vermekbe ásták el azért, hogy ne lehessen elrabolni, mert a rabló katonaságnak első dolga az volt, hogy ezeket a bor, sör, pincéket, ugye miután elfoglaltak egy-egy várat, azokat csapra verték, és bőségesen fogyasztották. A sör az német földről került be a magyar területre, és eleinte a szepességi szász városokban terjedt el, majd szerte az egész országban, sőt a várokban is egyre többen kezdték a sörfőzést használni, azért, mert a bornál sokkal olcsóbb ital volt, és a bizonytalan tisztaságú vizeknél viszont sokkal egészségesebb volt, és a királyi váraknak a kapitányai például előírták, hogy a sört az többnyire árpából és komlóból kell főzni. Na most a várvédő katonaság az ugye fogyasztotta a sört és a bort, és egyes feljegyzések szerint ünnepeken különösen sok bort fogyasztottak a főúri várakban, kastélyokban, de persze nem tudhatjuk, hogy milyen alkoholfoka lehetett az akkori boroknak, alig hanem a mai minőségi boroknál jóval kisebb. Az égett bor mellett a pálinka főzést is használták a 17. században, itt pedig a sokféle részegségekről van szó, amit például Tinódi Lantos Sebestyén is leír, ahol nagyon károsztatja az ilyen sokféle részegeket, ahol leírja, hogy sok részegös, hallgassátok elkölcsöket, Isten ellen részegségben ti vétköztetek, mert gyakorta felejtitek istenetöket. Tehát itt leírja, hogy a részeg emberek milyen elítélhető módon viselkednek, leírja, hogy az egyik alázatos, a másik garázda, dúl, fosztogat, lop, lábuk nékik négy is vagyon, vélnéd baromnak őket. Tehát ilyen feljegyzések vannak, nem utolsó sorban megjegyzi azt is, hogy vénasszonyok, leányok, ha ellopják, igen, kotyognak, és ezen ő nagyon szórakozik. Feljegyezte azt is, hogy az udvarbírák sokszor nem adnak például Tinódinak, ezeknek a jövő menő embereknek inni, és leírja, hogy elrejtőztenek volt az vígságtevők, lantosok és hegedősök, kiknek borlelkök, csak borért és elzörgetnek néha a szegényök, az ki Szőrszé neve Sebestyén szomszédságában, Nyírbátorban 1500 és 48-ban udvarbírák bort nem adnak, vannak átkában. Tehát itt látható, hogy Tinódi sem vetette meg a bort. Főleg egészségügyi okok miatt használták ezeket az eszes italokat, mert hát nagyon kétes volt abban az időben a víznek a fogyasztása.
A mindennapos élethez tartozott a lakás, a konyha, de a szükségletek elvégzését szolgáló árnyékszék is. Hogyan alakították ki ezeket?
A várakban a védelmi szempontból épített rendszerekben ezeket természetesen kellett lakják is, és a hosszabb, rövidebb ideig több-kevesebb személyzet tartózkodott, és ezért a mindennapos élethez tartozó helységek, konyhák, lakószobák és mondjuk úgy főúri vagy más szolgai épületek mellett a lakók mindennapi szükségleteinek az elvégzésére szolgáló árnyékszékeket is meg kellett építeni. Tehát ezeket árnyékszékeket, amit akkori időben latrinának neveztek. Tehát a Római Birodalom bukását követően véget értek a csatornázott és nyilvános illemhelyek kora. A középkorban a várlakok megelégedtek azzal, hogy az ürüléket az árokba távolították el. Ezeket aztán a hegy oldalakon ugye végigcsúszott, és majd a természet tisztára mosta a talajt. De hogyan alakították ki ezeket az árnyékszékeket? Hát egyes árnyékszékeket a falak vastagságában helyezték el, ebben az esetben a szennyvíz a falak vastagságában lévő csatornán keresztül távozott, és a várfalak külső oldalán lévő konzolos fülkék esetében viszont a fekálhő egyszerűen lezuhant az erre a célra kialakított területre, leggyakabban a falaknak az aljára. Na most a konzolos kialakítású árnyékszékfülkék fából vagy kőből készültek, amelyeket fa vagy kőkonzolokra helyeztek el, a konzolok fölé helyezték el az általában fából készült ülkét és az ülőkét. Az árnyékszékek ajtaja fából készült, és a fal vastagságában egy átvezető nyíláson lehetett eljutni ide, és a falnak a függvényében ezeknek a hossza ugye az változott. Azok az árnyékszékek, amelyek a várfalak vastagságában helyezkedtek el, meglehetősen ritkák, annak ellenére, hogy a középkori várakban fennmaradtak, mifelé is ismertek. Abban az időtakban tartoztak, amikor mind intenzívebben kezdtek tűzfegyvereket használni, miután a konzolokra épített árnyékszékek már gyengítették a váraknak a védelmi rendszerét, és így ezekről lemondtak. Azokban a várakban, ahol nagyobb számú őrség állomásodott, valamely külső udvar vagy sikátor területét jelölték ki primitív szerkezetű árnyékszékeknek az elkészítésére. Az úri népek számára már a belső udvarok épületeiben helyezték el a gondosabb szerkezetű latrinákat. Ezeket az épületeket aztán a palotában vagy az öreg toronyban, a falak vastagságában a biztonság veszélyeztetése nélkül megengedett, a fal között vezetett cső távolította el az ürüléket, tehát egy rendszert alakítottak ki, ahol aztán egy ilyen kloákába torkolottak ezek, és így aztán megoldották ezt a problémát.
Milyen volt a végvári katonák élete, akik nem dúskáltak a gazdag ételekben?
Hát elmondható az ellentben azzal, amit a filmekben láthatunk, hogy hát a törökkori végvárakban a katonák élete az nagyon sivár volt. Maguk az épületek is nagyon gyenge állapotban voltak, amelyekben őket elszállásoltak, vagy maguk a várak is mondhatom, nagyon ritkán voltak felújítva, vagy karbantartva, és ezért voltak olyan várak, ahol például leírják, hogy 1566-ban a veszprémi törökök rálőttek egy kis ágyúval a vár alatt portyázó magyar katonaságra, és az ágyú elsütése alkalmával az egész torony összedőlt maga alá temetve a toronyban lévő törököket. Tehát a kőből rakott épületek még veszélyesebbek voltak, mert ezek ugye nagy súlya rendelkeztek, és ennek következtében hatalmas károkat tehettek a várvédőkben, hogyha nem tartották karba őket, de általában aládúcolták őket, és vannak olyan leírások is, ahol leírják, hogy hát olyan vár is van, például Csobáncvára, ahol a várnak még falkapuja se volt, tehát látható, hogy a királyi fennhatóság vagy az ispánságok annak ellenére, hogy hozzájuk tartoztak ezek az épületek és a benne lévő katonaság kellett volna zsoldot kapjon, ennek ellenére nem törődtek sem az épületeknek az állagával, sem pedig a katonaságnak a fizetésével. Falakromos állapota ugye az a helyőrségnek az erősségét azt állandóan gyengítette, és az a helyzet, hogy ezekben a várakban több-kevesebb katonaság is tartózkodott, de a hivatalos katonaság az általában kevés létszámúra állt, ezek fizetést is kaptak, de voltak ugye az összeírásban olyan városi lakosok is, akik adómentesség fejében a katonaság feladatát is teljesítették, például éjjel a katonaság őrködött, de a nappali őrséget katonaság melletti városi lakosság látta el a feladatot. Tehát ezeken a nagyobb földesúri várakban, ahol fegyverhordozó inasok és zsoldosok is voltak, ezek harcoltak a falakon, hogyha szükség volt, de a török várakban ugye martalócok növelhették várkatonaság számát, akik pénzért és a portjából származó haszonért szolgáltak. Gyakori esemény volt ennek következtében, hogy ilyen gyatra volt az ő ellátásuk, hogy a katonaság elszögdösött a várokból azért, mert a zsolt fizetése elmaradt. Na most mennyi volt egy zsolt? Hát a zsolt az körülbelül annak függvényében, hogy milyen fontosságú volt a vár, ezért mondjuk 2 forinttól 5 forint lehetett, és ez a zsolt fizetés elég esetleges volt, és ennek következtében állandóan akadozott a zsolt kifizetése, és volt olyan vár is példa, hogy a katonáknak 3 éves zsoltjával is el voltak maradva, éppen ezért mondható el, hogy a zsolt fizetés hiánya miatt a katonák elszögdöstek. Volt például olyan eset, ahol leírják, hogy 1571-ben elindítottak Pápáról Szigligetre 50 zsoldos, de mire odaértek volna, már nem volt senki, mert mindenki elszökött. Azért, mert ezek a nyomorúságos körülmények nem biztosították a megélhetőséget. De azon kívül az is elmondható, hogy ugye ezeknek a katonáknak abban az időben nem voltak épületek, kaszárnyák építve, ahol tudtak volna rendesen aludni vagy étkezni, és ezért ők általában istálókban vagy hevenyészet helyeken laktak, ahol nem volt biztosítva számukra bizonyos megélhetőség, lehetőség, és ezért az élelmiszerre való ellátásuk is nagyon gyatra volt. Volt olyan leírás, ahol leírja, hogy ezek a katonák egyszerűen a fegyvereiket eladták, hogy pénzük legyen, hogy ennivalót vásároljanak a szomszédos falvakból, vagy a városi polgároktól, hogy megélhessenek, vagy egyszerűen leírják azt, hogy a katonák éhen haltak, mert hát nem volt mit egyenek. Egy elszigetelt várban nem volt körülötte termőföld, és ilyen hegyi várakban megtörtént, hogy a katonaság például éhen halt. Nem csak az élelemhiány volt, hanem az italhiány is ezekben a várakban, mert ugye ahol kút volt, ott még tudták használni a kút vizét, de mint mondtam az előző részben, itten az ivásra nem nagyon lehetett ezeket a kutakat használni, és akkor inkább bort vagy sört kellett volna fogyasztaniuk, de hát ezek is bizonyos helyeken termelődhetnek, és ennek következtében aztán nagy szükségletek, nagy hiányok voltak. Ennek ellen mind a török, mind pedig a keresztény oldalon nagyon szigorúan szabályozták a várokban élhető katonáknak az életét, így például a várkapitányok és a helyettesek előírták, hogy ott kell, helyetteseiknek előírták azt, hogy ott kell tartózkodjanak a várban, és hogyha az egyik elmegy, a másik az feltétlenül ott kell maradjon, és parancsokat kell osztogasson a katonaságnak. A kapu kinyitását azt mindig szabályzott, írta ele, hogy este be kellett zárni a kaput, csak reggel lehetett kinyitani, de csak akkor, hogyha egy ilyen kémlelő járással körüljárták a várat, és nem volt ellenség a környezetében. Este őrséget kellett állítani a várnak a fokára, a tornyaiban azért, hogy a portyázó törököket vagy portyázó katonaságot az távolról már észrevegyék, és riasszák a bent lévő védőket, de ezeknek a szigorú előírásoknak sokszor a katonaság nem tett eleget, mert annak következtében, hogy ilyen gyatra volt az ellátásuk, hát, mint mondtam, elszögdöstek, vagy pedig portyákat vezettek a szomszédos területekre, hogy el tudják látni magukat élelmiszerrel, meg innivalóval. Tehát az is, mint mondtam, nagy feladat volt, hogy fegyverrel ellássák önmagukat, de mint beszámoltam róla, sokszor eladták a fegyvereiket is, hogy tudjanak megélhetési forrásokat szerezni, tehát ez nagy nehézségeket okozott ezeknek a várbeli katonáknak, azon kívül pedig sokszor nem engedte meg a várkapitány vagy az illető területnek a vezetője ezeket a portyázásokat sem, mert hát attól féltek, hogy valaki fogságba esik, és akkor pont a másik oldalra esnek át, hogy váltságdíjat követelnek tőlük, és ennek következtében még rosszabb lesz a helyzet. Tehát látható, hogy a várkatonaságnak az élete, az itt szolgáló katonaságnak az nagyon cudar volt. Nem kapták meg a napi sem ételadagukat, sem pedig bor vagy söradagukat. Ennek következtében életkörülményeik nagyon nehezek voltak, és sokszor azon csodálkozunk, hogy ez a szedett-vedett katonaság milyen hősiesen tudott ellenállni ezeknek a török meg tatár támadásoknak, annak ellenére, hogy ilyen rossz körülmények között éltek, és ilyen rossz körülmények között kellett helytálljanak.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Hát, mint mondtam, itt az ünnepi asztalról azzal kezdtünk, és amellett, hogy ezekben a várakban, annak függvényében, hogy milyen fontosságúak voltak, nemesi várak voltak, vagy például a királyi udvarnak az ellátására kellett felkészülniük, hát sokféle ételt készítettek. Az ételeknek ugye javarésze az húsétel volt, és ennek következtében a húsételek fogyasztása az megkövetelte ezeknek az elkészítési módját, azt ők nagyon sokféleképpen tudták elkészíteni. Említettem, hogy egy ilyen vacsoránál, vagy egy ilyen ünnepi asztalnál nagyon sokféle, 15-20 féle ételt szolgáltak fel. Ezeknek a zsíros húsételeknek az elfogyasztása után bort, sört fogyasztottak, majd zene mellett letáncolták ezt a sok ételt, és arról is beszámoltam, hogy hát nem csak ilyen húsételeket, hanem gyümölcsöket is használtak ezekben a várakban. A gyümölcsöknek a tartósítását, ugye aszalásra, vagy pedig főzésre lekvárokat készítettek, és a másik pedig az, hogy ezeket az úrasszonyok pedig használták illatszernek is, meg stb. Beszámoltunk arról is, hogy hát ezekben a végvárakban az ott elszállásolt katonaságnak milyen nehéz volt az élete, és hogy hát az úri asztalok bőségével szemben ezeknek az ellátása nagyon gyatra volt, és sokszor a katonaság saját maga kellett biztosítsa az étkeztetést, tehát egy része a katonaságnak beállt a parasztoknak szolgálni, más része a fegyverét adta el, harmadik része pedig elment és megsarcolta a környező falvakat, és így szerzett magának élelmiszert, de amellett voltak olyan várak is, ahol egyszerűen ez a katonaság éhen halt a szörnyű körülmények között. Tehát nem volt ebben a középkorban olyan rózsás ezeknek a várkatonáknak az élete, de viszont ennek ellenére nagyon sokszor hősiesen ellenálltak, és példát mutattak vitézségről, ahogy írja Balassi, hogy megvédték a hazát.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Hát egy hét múlva szeretnénk kitekinteni mondjuk az erdélyi körülmények közül, és így a szlovákiai várakról beszélnénk. Itt gondoltam, hogy majd Pozsonyváráról beszélünk, meg egy-két ilyen felvidéki várat fogok elmesélni.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy megint olyan dolgokról is tudtunk beszélni, amiről nem nagyon szokott szó esni.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.